Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Ez most mi? Ez már egy korrekciónak a kezdete, vagy még kvázi csak magas szinten konzolidál a piac? Ez egy kérdés, ami így a hétvégén jött, aztán érkeztem egy ilyen tipikus gyűjtő mentalitás kérdéssel, és ennek a konzekvenciájáról is egy picit fogunk beszélgetni. Persze, hogy egy picit legalábbis irán-izraeli sztori foglalkoztatta a piacokat, aztán jött olyan kérdés, hogy ilyen adóoptimalizáló modellek mennyire ideálisak, mennyire éri ez meg. Aztán a kamatlépési témák, a héten jön rengeteg vállalati jelentés, tehát csak két nap szünet, és annyi minden az asztalon van, hogy örvendek, hogy megint egy hét áll előttünk, kvázi egy normális hét, nem lerövidítve valami ünnepnapokkal, és ezért ezt nyugodtan meg tudjuk beszélni, habár még nagy a valószínűség, hogy a péntek az én oldalamról kimarad, de ezt majd meglátom így hétközben, hogy ez mennyire passzol, vagy lehet, hogy előre majd a pénteki podcastot legyártom. De mivel kezdjük? Kezdeném azzal, ami így a pénteki események után a piacot foglalkoztatta, és a helyzet az ugye már péntek előtt is elég szkuril volt. Érdekes, mert ugye kialakult ez a kép, hogy hát meg kell érteni azt, hogy ha az egyik ide csapott, a másik vissza kell csapjon, és állandóan így össze-vissza kell csapkodjanak, mert hát ők ilyenek. Ja? Tehát ez így emlékeztet egy kicsit az iskolára, amikor két dacos gyermek egymásra szembeáll, és lehet látni, hogy egyik sem tudja befejezni, hanem mindig még egyet oda kell csapjon. És így nem figyelünk, csak akkor így halljuk a háttérben, hogy valami csattan, csak akkor mindenki odafordul, és egyszer ahhoz fordulunk, amelyiknek piros az arca, hogy mi történt, és azt mondja, hogy nem volt semmi. Ez persze másik, amelyik oda csapott, az most akkor nem tudja azt mondani, hogy ő volt az, aki oda csapott, mert hát a másik azt mondta, hogy nem is történt semmi. Ezért lapul. Aztán visszafordulunk megint ahhoz, amelyiknél vörös az arcsa, azt mondja, hogy hát lehet, hogy én saját magamat így kicsúszott a kezem, és ezért csattad, de hát ez így van. Tehát a péntek reggeli első robbanások, ugye, ami a piacot is mozgatta, az figyelte nagyon a piac, és nagyon hamar jött Iránból a reakció, hogy da vár nix, no. Nem történt semmi, ez lehet, hogy a saját rendszerünk túl érzékeny volt, és ezért felrobbant. És így az izraeliek sem kell nagyba kirakatba tegyék, hogy igen, tehát mindenki ugye az érzés, hogy szeretné a témát csendesebben tartani, aminek nem azt jelenti, hogy vége van, mert Netanyahu persze, hogy tovább is nyomás alatt van, főleg az ultra jobb és az ortodox oldalakról, hogy valamit kell csinálni, mert nekik állandóan a keménykedés kellene, és Rafah a következő kérdés, hogy ott hogy fognak eljárni, mit fognak csinálni, és az arab világ ugye ezt jelezte, hogy az nekik lenne megint egy olyan vörös vonal, amelyiknél megint kellene oda csapni. Tehát. De a piacoknak ez egy lényeges téma volt, mert az, ami megadta így egy picit a lehetőséget, levegőt kiengedni a struktúrákból, a szelepekből, az meg tudott történni, és hogy ez most konzolidálás, vagy egy hosszabb kollekció lesz, hát visszamenőleg ezt majd el tudjuk okosan mondani. Én személyesen remélném, ha lenne több, mint csak egy konzolidálás, hogy több levegő ereszkedjen ki, mert egyszerűen túl pozitívak tovább is a paraméterek, és azt hozzá kell tenni, hogy 2024-ben van egy ilyen mantra az egész fölött, hogy 24-ben nem történhet semmi. Ja? Tehát ha bolúr a bili, akkor ne 24-ben boruljon a bili, mert választás év van, és azt tudjuk, hogy gazdaságilag a gazdasági paraméterek, a millió, a hangulat az nagyon fontos, és az nem kérdés, tehát az, aki nem tud befektetni, és az a része a nagy tömegnek sokkal nagyobb, annak az infláció persze, hogy egy probléma. De azok, akik be tudnak fektetni, akiknek van tartalékok, azok az aktuális helyzettel elég jól tudnak dolgozni, kamatok vannak újra, és egy Wall Street-i aktuális ötlet, ami persze megint egy ilyen visszamenőleg elmagyarázzuk, hogy miért van a dolog úgy, ahogy van, de egy ötlet azt is mondja, hogy az embereknek az összhangulata azoknak is, aki nem fektetnek be, és ezt tudjuk, hogy Amerikában ugyanúgy, de Európában még többen vannak, akik valójában a tartalékot nem fektetik be, hanem valahol parkolják, és ők elég hosszú ideig szenvedtek, a kötvényeknél szenvedtek, a bankszámlán tartott pénzeknél szenvedtek, mert nulla kamat volt, vagy egy ideig negatív kamatok is voltak ugye bizonyos szektorokban, és ezt is túlélték. És most van egy olyan szituáció, hogy be se kell fektessenek, mégis kapnak kamatot. És az egy jó érzés. Tehát ez a kamat oda vezet, hogy nem csak azok, akik investálnak, és a piacban vannak, és a piacnak a nagyon erős emelkedéseivel kompenzálják az inflációt, hanem még azok is, akik nem fektetnek be, még azoknak is jó érzésük van, mert hirtelen újra megjelent egy kamat. És ez a kamat, ez megint csak, hogyha a folyószámlán van, ennek lehet megint örvendeni. És ez megint megadja azt az érzést, hogy oké, ebből lehet akár fogyasztani. Tehát megvan az a millió környezet, hogy ez tovább is pozitív, ezért egy nagyobb korrekció jobb lenne, és ez hozzatartozik a piachoz, ez kell. 2009 óta, hogyha megnézzük, akkor összességében 27 több, mint 5%-os piaci korrekció volt, és ezek mindig kellenek, hogy az árfolyamok, főleg a túl heves témakörökből egy kicsit menjenek ki. Ebből a szempontból pozitívnak is látom azt is, hogy végre a KI, mindenkinek eladjuk a lapát szektorba, jöttek kritikus megjegyzések is, és ott is egy kicsit azért ereszkednek a forró levegők lefele. A Magnificent Seven kategóriából ugye így is, úgy is már látjuk azt, hogy megjelentek problémák, és élőlő Elon Musk ugye több olyan mím is megjelent, amelyik azt mutatja, hogy hát élőlő egy kicsit idősebbnek kezd kinézni, mert a nagy szupasztár és repül mindenki mindenüve időszakból visszaszállt, és Tesla a Magnificent Seven kategóriából elég szépen kiesett. Ugye ezt a múlt héten is említettem már, hogy pont most, amikor ennyire a számok gyengék, az árfolyam visszacsökkent, a kilátások az elektromos autószektorban nem olyan jók. Tehát több paraméter van, ami nehezé teszi a Elon Musknak a témáját, és pont most kell oda menjen a részvényesekhez, és azt a kérdést feltegye, hogy akkor azt a mega ajándékfizetést, amit egy évvel ezelőtt neki már eldöntöttek és megígértek, azt megkaphatja-e. Időközben ugye egy pár részvény tulajdonos ezt beperelte, és egy bíróság ezt felfüggesztette. Tehát most újra kell szavazzon élőlő, aztán meglátjuk, hogy hallám, hogy mi lesz ennek a vége. De hát ha megnézzük, akkor ugye a Magnificent Seven-nél megjelentek a Tesla az első, de Microsoftnál is egy picit lehűlt a nagy szárnyalás. Apple így is, úgy is vakarózik, hogy akkor mi lesz a KI, mesterséges intelligencia témakörrel. És hát Nvidia azért érdekes, mert egyre többen nézik azt meg, hogy Nvidia nélkül a Standard & Poor's Indexnek az éveleje óta a nyeresége plusz-minusz nulla lett volna. Tehát a nagy részét a Standard & Poor's Indexbe létrejött nyereségnek Nvidia vitte a vállán, és a tech szektorokban még erősebben. És ugye a kérdés mindig az, hogy Nvidia, amikor kijön számokkal, akkor az a megrendelési számok, amit ő bemutat, az valójában mennyire valós szám a piacból, vagy ha mi egy kicsit kreatívan harmadik, negyedik leánvállalatokon keresztül vannak rendelések ide beletéve a könyvekbe. Végre ezt is egy páran kezdik szétszedni, mert ez elég lényeges, és a múlt héten érdekes volt, ez is a tech szektornak egy kicsit a lehűlését mutatja, hogy Netflix a számokkal kijött, és bejelentette, hogy azt a számot, ami lényegében az ő üzleti modellében az egyik legfontosabb, hogy mennyi abonens van, és hogy mennyire nőnek az aktívan fizetők abonenseknek a számai, ezt a számot Netflix többet nem akarja bejelenteni. Ez érdekes, hogy ezt miért teszik meg. Biztos, hogy nagyon jók a számok, mert másképp minden, ami valamennyire fényezhető, az a kirakatba kerül. Másik téma, ez a gyűjtőkérdés, mert ez is hétvégén így megint a szemembe ugrott, vagy az arcomba ugrott, ezek a gyűrtő kérdések akkor jönnek, mikor valakivel így találkozom, és így váratlanul nem is vele beszélgetek, de így oldalról jön a kérdés, hogy na de most aktuálisan mit csinálnál? És, vagy a másik, hogy János úr, itt van X összeg, és ezzel most mit csináljak? És nagyon sokszor így távolról is szeretem ezt figyelni, mikor a kérdés szerencsére nem nekem teszik fel valaki másnak, hogy így a tipikus termékértékesítők akkor persze csípőbe egyből visszalőnek, és jönnek azzal a portikával, amit most el lehet adni, és amik van, ki van hegyezve minden helyzetre. És hogyha meg is felel a millió, a hangulat, akkor ezt egyből meg is vásárolják. Az ilyen portfóliók, azok sajnos állandóan teli vannak roncsokkal, rozoga valamikkel, leírható pozíciókkal, szépre beszélt semmikkel. És ezt honnan tudom? Hát onnan, hogy ha másképp közelítem meg a kérdést, mikor jön ez, hogy na, akkor mit csinálnál? És azt mondom, hogy hát legelőször, ha, akkor nyugodtan leülnék. Egy kávé mellett, elbeszélgetni, vagy tea mellett. Itt már sokszor lehet látni, hogy akkor az arcok egy kicsit befagynak, mert nem erre várnak, hogy most valaki jön, aki az egészet lelassítja. És utána a következő kérdés, hogy egyáltalán honnan jön ez a kérdés, hogy akkor ezzel mit csináljak? Hogy jössz arra az ötletre, hogy ezt az így összeget most valahol be akarod dobni, vagy be akarod fektetni? Mi van a háttérbe? És ha így sikerül egy kicsit elbeszélgetni, és belemenni, akkor jönnek ugye így a portfóliók, és akkor, ja hát itt van valami, ja hát ott van valami, és akkor mondom, tudod mit? Nézzünk mindent meg, és akkor komolyan el lehet mondani, hogy milyen lenne a lehetőséged, és akkor így a portfólióban lehet látni ezeket a kúszó, mászó, úszó valami maradékokat a múltból, és akkor jön a kérdésem, hogy ezt miért vetted meg? És akkor erre megint a válasz is ugyanúgy, hogy ja, hát már nem emlékszem, vagy ez egy jó kérdés, vagy ja, ezt nekem valaki itt vagy ott eladta, hát ez megtörtént, ebbe beleléptem, ebbe belebotlottam, ez egy hiba volt. Egy verzió nem jön, hogy hát én összeszedtem, mert ragasztós a kezem, és minden, amihez hozzanyúlok, az rám ragad, és akkor így ezt megtartom. Tehát, ha ezek megvoltak, oké, ez mind rendben van, a kérdésem mindig az, hogy oké, ebből mit tanultál, és mit változtatsz meg. És ez az illető is, aki így jött a kérdés, hogy na, akkor most mi a legjobb aktuális forró szar, mit vegyek meg? És akkor látom, hogy milyen roncsokkal van teli a portfólió, akkor azt mondjam, hogy sorry, nem tanult semmit. És itt inkább kritikusan felteszem magamnak a kérdést, hogy érdemes vele foglalkozni, mert nagy a valószínűsége, hogy ha eddig nem tanult, akkor kérdés, hogy most csak azért, mert velem találkozott, ezért most megtáltosodik és tanulni fog. Egyelőre még nem vagyok meggyőződve, tehát ő kellene kezdje eladni magát, hogy egyáltalán ezt részletben megnézzük. És ugye ezt a múlt héten is már említettem, hogy akkor jönnek ilyen portfólió elemzési kérdések, hogy hát akkor mit csináljak, nem tudom, János úr, hogy az aktuális helyzettel. És akkor megnézzük a portfóliót, és azt mondom, oké, ez lenne egy ötlet, és akkor szembe áll, és azt mondja, hogy ezen nem értek egyet. Ezt én másképp látom. Oké, semmi probléma, kifizetett az, hogy megcsináltuk az elemzést, és csinálsz tovább is azt, amit akarsz, gyűjtöd a roncsokat, a hullákat, és égeded el a pénzedet, semmi probléma, mindenki azt csinál, amit akar. Tehát az ügyfeleknek próbálom azt jelezni, hogy érdemes lemondani arról, hogy állítónak van valaki, akinek van egy jó ismerősén keresztül, vagy kapcsolatán keresztül, tuti tipjének az adóhoz egy kapcsolata, amit, hogyha én megtudok, akkor szerencsés vagyok, és itt a lucky punch. Ez általában nem működik, és ez nagyon sokszor ilyen tuti jó tapasztalatba megy bele a végén, tehát erről érdemes lemondani, és... Én azokat értem, akik kihasználják az ilyen helyzetet, ugye a sales-be, az értékesítésbe, és az ügyfélnek eladnak mindent, mert hát, hogyha megvan az igény, megvan a kíváncsiság, akkor nyitott az ügyfél, és ahol van egy igény, ott van egy bokor. És akkor ezt hirtelen lehet használni. És ezzel van kapcsolatban az a kérdés is, hogy ilyen adóoptimalizált modellek mennyire jók, mennyire érdemesek. Az általános válasz erre az, hogy már a legtöbb esetben, mikor ilyen adóoptimalizált modellek vannak, tehát hogyha az ügyfél azt a terméket megveszi, akkor nem kell hozam kamatadó, vagy nem kell akár SZIA fizetés, vagy nem, tehát valamilyen adókonstrukció van, ezek mögött általában legelőször is az a reflex van kihasználva, hogy nagyon sok emberben benne van az, hogy ha lehet, megteszek mindent, hogy ne kelljen adót fizetni. Zo. És ez a motiváció, hogy ne fizessek adót, ez nagyon eltorzítja a fókuszt, és annyira figyelnek az emberek arra, hogy akkor most ne fizessek adót, hogy azt a terméket és a belső összeállítását ennek a terméknek nagyon sokszor nem is nézik meg, hogy az a termék hogy néz ki, milyen a költségstruktúra, milyen a hozam esetleg, és azt a számítást, hogyha a pénzemet normálisan megadóznám, kiveszem nettó, az enyém, és ezzel azt csinálok, amit akarok. Lehet, hogy ez kevesebb a megadózás után, de azt, amit ezzel elérek, hogyha jobb eredmény, rugalmasabb, az enyém, bármikor hozzanyúlhatok, nem szólhat bele senki már, hogy ez többet tud hozni, mint a másik adóoptimalizált csapda. Ez nagyon sokszor így nincs összevonva, összehasonlítva. És ezért egyenként kell a modelleket itt is megnézni, nem lehet általánosan azt mondani, hogy ezek jók vagy rosszak. Van olyan modell, egy pár országban, és ez országunk is különböző, amelyikeknél például értékpapírszámlákon keresztül 4-5 év megtartás után elég ideálisan bruttóból nettó összeget lehet kivenni, tehát ez főleg nem privát embereknek van felajánlva, hanem vállalatoknak, ahol, vagy nem vállalatoknak, hanem egyéni vállalkozóknak. Ez egy olyan modell, amelyik, hogyha magas az adókategória is, itt Ausztriában ugye a legmagasabb adókategória az általában 50-55, tehát ez azt jelenti nettóba, hogyha valaki ma 10 eurót kivenne a vállalatából, akkor nála hozzá megérkezik 5 euró, vagy 4-50, attól függ, hogy ha a legmagasabb kategóriákban van, és ezt a 4-50 vagy 5 eurót tudná befektetni, ehhez képest, hogyha a 10-et befekteti, akkor egy bizonyos idő után ez a 10, ha nullát hoz az a befektetés, akkor is bruttó nettó neki a privát tárcájába, a pénztárcájába érkezik. Ezek olyan konstrukciók, korlátozottak, ami megadja a lehetőséget. De vannak más modellek, ami arra épül fel, hogy ma nem fizetek adót, és az adófizetési kötelesség az el van tolva például a nyugdíjba. Ez nagyon sokszor nagyon hosszú időre lekötött modellek, amik így fel vannak építve, és itt nagyon sokat egyet elfelejtenek, azok az életmodellek is változnak, hogy ami évtizedekkel ezelőtt lehet, hogy még normális volt, hogy valaki elérte a nyugdíjas életkort, és akkor kiszállt mindenből, visszahúzódott, nyugdíjas volt, ezen keresztül csökkent az adófizetési kötelessége a nyugdíjba, tehát hogyha ezekből a termékekből majd nyugdíjba megfelelő összegeket kapott, akkor ezt alacsonyabb adókategóriával lehetett megadózni, és ez jó volt, és ebből ki volt számolva egy rentabilitás, de ma azoknál, akik ma az aktív időben magas adókategóriában vannak, azokról én ma azt tapasztalom, hogy ők általában nem menekülnek egy nyugdíjba, ahol már semmit nem csinálnak, hanem ha megvan szakmai know-how-juk, akkor ezt még nyugdíjas korba is tovább a piacnak eladják. Ha vállalkozók, akkor általában még inkább nem kapcsolják ki 60-65 éves korba a lámpát. A nyugdíj életkor az tolódik el felfele, tehát közeledünk ahhoz, hogy a 70 normális lesz, valamikor a 75 normális lesz. Tehát ezek az adó eltolási modelleket, ezeket több szemszögből ugyanúgy érdemes megkérdőjelezni, hogy főtétlen az lesz-e az ideális modell, amivel belemenekülök, hogy ne csak szemfényvesztés legyen, és ez sokszor megtörténik. Tehát ebből a kapzsiságból, hogy nem akarok adót fizetni, belekerülnek az emberek olyan modellekbe, aminek hosszú távra a rentabilitás oldaláról több mint kérdőjeles a létjogosultsága. Ja, és de ez visszatérek ahhoz, hogy akkor most konzolidálunk vagy korrigálunk, hát a mai napot ma fogjuk látni, hogy így a hétvégi piaci legnyugvás után hogy és milyen formában indulnak újra a piacok. Erről fogunk beszélgetni, a jelentésekről is, a heti jelentésekről is fogunk beszélgetni minden esetre. És ez lényeges, mert ha megnézzük, akkor a nagy indexeknek körülbelül 27%-át, a nyereségnek 27%-át a nagy amerikai vállalatok teszik ki, amelyikek visszavásárolják a saját részvényeket. Ez most nem történik meg. Tehát az aktuális piaci helyzetben a cégek nem tudnak saját részvényeket visszavásárolni, és ennek ellenére ott vagyunk, hogy alig egy picit korrigáltak a piacok. Egy pár szektorban, ahol erősebben felfele futottak, ott persze, hogy erősebben, de hogyha a széles piacot nézzük és az indexeket, akkor elég keveset. És újra meg fognak jelenni a negyedéves jelentések után a következő hetekben a vállalatok, mert újra tudják visszavásárolni a saját részvényeket, és ez megint egy keresletet jelent a piacnak. Tehát aktuálisan a jelek, még akkor is, ha azt látjuk, hogy oké, piac lehűlése az jót tesz, de az a nagy crash az még mindig nem jelentkezik, és ha jönni fog, akkor biztos, hogy meglepetésként. Tehát ebből megint fontos, hogy az aktuális paraméterekkel, nem hogy miért jönnek ezek a paraméterek, nem, a döntő az, hogy ezzel mit kezdünk, mit csinálunk. Ezekkel a gondolatokkal belevágjuk akkor a fejszét ebbe a hétbe is. Kellemes napot kívánok mindenkinek, és a viszonhallásra a hónap reggeli PFS Kávézac podcastig.